Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az operatív törzs felhívja a figyelmet arra, hogy visszatér az erős vagy. Tájékoztatásuk szerint a tűzifa kiszállítása folytatódott a rászorulóknak, tegnap 326-an részesültek egy-egy köbméter ilyen támogatásban. A rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, melyből 21 járt személyi sérüléssel, halálos baleset nem történt. A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan, a betegforgalom a megszokotthoz képest 20%-kal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség. A vasútvonalakon nincsenek fennakadások, csupán kisebb késések fordulhatnak elő. Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minőség a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A Sajó völgyében veszélyes Putnok, Kazincbarcik, a Sajó Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége, Eger levegője egészségtelen, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár levegőjének minősége kifogásolt. Az idei év egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor tegnap a Kossuth Rádióban arról beszélt, ebből a szempontból sorsdöntő lesz a tavaszi országgyűlési választás, a kormánynak meg kell őriznie a folytonosságot, a lehetőségeket kiaknázni, a veszélyeket pedig elhárítani. Az Ukrajnának nyújtandó további hitel helyett a béketárgyalásokat kellene előmozdítani az Európai Uniónak, közölte a kormányfő. Ismét úgy vélte, Brüsszelnek nincs meg a fedezete a következő évi támogatásra, ezért döntött úgy Magyarország, Csehország és Lengyelország, hogy nem lesznek ott, amikor a hitelt vissza kell fizetni. Újabb magyar állampolgárt engedtek ki a börtönből Venezuelában, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter közlése szerint egy nőt helyeztek szabadlábra, akinek kiszabadításán a caracasi holland konzulátussal és az amerikai hatósággal együttműködve dolgozott a magyar kormány. Februártól naponta 12 vonat jár Szeged és Szabadka között, közölte a MÁV. Elsőjétől már napközben is biztosított lesz a 3 óránkénti közlekedés Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között. Akadálymentes peront alakítanak ki a keleti pályaudvaron, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertetése szerint mintegy 1800 négyzetméter peron terület újul meg ennek érdekében. Nyárig 4 újabb Gripen vadászgéppel 18-ra bővül a magyar légierő flottája. A kormány tavaly áprilisban jelentette be, hogy a Gripen vadászgépeket gyártó svéd Saab csoport repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon. Számos gimnázium felvételi tájékoztatójából eltűntek a tavaly megjelent központilag ajánlott ponthatárkövetelmények, írta meg a Népszava. A Nemzeti Pedagógus Kar szerint nem volt szerencsés, hogy egyes tankerületekben szigorúbban, máshol enyhébben értelmezték a nem kötelező érvényű központi ajánlást. Az Európai Bizottság elnöke szerint továbbra is erőteljesen és kitartóan támogatni kell Ukrajnát. Ursula von der Leyen ciprusi látogatásán úgy vélte, a nemrég kezdődött ciprusi elnökségnek kulcs szerepe lesz abban, hogy az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament gyorsan megállapodjon a kijevi vezetésnek szánt 90 milliárd eurós hitelről. Üdvözölt az orosz vezetés az olasz, francia és német tárgyalási szándékokról szóló nyilatkozatokat. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára ugyanakkor közölte, Moszkva eddig nem kapott kapcsolatfelvételi kérelmet ezekből az országokból. Az áramimport és a tartalékellátás gyors bővítését sürgette videóüzenetében az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky bejelentette, napi egyeztetéseket kezd a kabinett tagjaival és a régiókkal, valamint a védelmi és légierővezetőkkel az energetikai létesítmények védelméről. Lengyelország előkészíti aknák telepítését a keleti határán, jelentette be a lengyel nemzetvédelmi miniszter helyettes. Az aknákat csak valódi háborús fenyegetés esetén helyeznék el. Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek nem támogatják, hogy az Egyesült Államok elfoglalja Grönlandot. Közben kétpárti amerikai kongresszusi delegáció utazott Dániába, a 11 képviselő támogatásáról biztosította Grönlandot. Megérkezett az első európai egység, egy kis létszámú francia kontingens Grönlandra. Donald Trump kijelentései után több európai ország is jelezte, hogy katonákat küld a Dániához tartozó szigetre. A bevetésben Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég, de ahol éjjel köd képződik, napközben ott is javulnak majd a látási viszonyok. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban mínusz 13, mínusz 11 fok körül, napközben mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Medréből kilép, szétterül, mint ős lábvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább, vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. De jaj, mire újra épül a gát, erdő népe talál más hozzá. Más hozzá.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fák, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és fák. És fák.
Víz és fák.
hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. 1290. július 10-én gyilkolták meg a körösszegi várnál fekvő kuntáborban IV. László magyar királyt. László zűrzavaros időszakban viselhette a Szent Koronát, és a nagyhatalmú főurak, illetve a nomád kunok között örlődve még súlyosabb válságba taszította Magyarországot. Uralkodását az állandósuló anarchia, a bárók hatalmának megerősödése jellemezte. IV. László 1262-ben született 5. István magyar király és Erzsébet, a kunfejedelem leányának gyermekeként. Uralkodása idején végzetesen meggyengült a királyi hatalom, az országot az egymással marakodó bárói csoportok uralták. Rossz viszonyba került az egyházzal is, mivel a keresztény erkölcsöket nyíltan semmibe vette, és a kunokat feltűnő kedvezményekben részesítette. 1279-ben a kunok megkereszteléséről és letelepeléséről végül törvényt kellett hoznia. Többször összetűzésbe került a főurakkal és a főpapokkal, kétszer az egyházból való kiközösítéssel sújtották. Két alkalommal a trónjától is meg akarták fosztani, trónkövetelőként a Velencéből behívott András herceget, a későbbi harmadik Andrást léptették fel. Időnként még a kunokkal is szembe került, így az állandó belső zűrzavar miatt nem vállalkozhatott külpolitikai akciókra. Utolsó éveit kedvelt kunjai körében töltötte, akik a sors vintoraként meggyilkolták. Csanádon temette el Gergely csanádi püspök. Alig telt el két hét IV. László halála után, és Fehérváron már újabb koronázási ceremóniát tartottak, melynek során a Szent Korona a velencei származású harmadik András, az utolsó Árpádházi király fejére került. Kedves hallgatóink, a következő percekben IV. László halálának időszakáról és harmadik András uralkodásának első éveiről beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1290 elején András elindul Velencéből. Ő Velencében született, illetve Velencében élt ebben az időben. Ő egy 25 éves fiatalember, aki elindul Velencéből többek között az esztergomi érsek Lodomér hívására, hogy jöjjön Magyarországra és vegye át a hatalmat. Miért? Ugyanis az éppen uralkodó király IV., azaz Kun László alatt az ország állapota annyira kaotikussá vált, hogy gyakorlatilag már az egyház, illetve az előkelők egy része is tartatatlannak ítélte meg a helyzetet. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy Kun László uralkodás alatt a kun kérdést többé-kevésbé mesterségesen is gerjesztették. Tehát a kunok újra keresztelése, a kunok letelepítése, a kun törvények nagyon is komoly és nagyon kemény feltételeket szabtak a kunok számára, amit az ifjú király nem tudott, nem akart teljesíteni, különösen, hogy ő maga is féli kun származású volt, és ebből adódik az, hogy IV. László nagyon-nagyon rossz viszonyban volt mind az egyházzal, mind a saját előkelőivel. Tehát tulajdonképpen itt egy puccsot készítettek elő az esztergomi érsek vezetésével, amikor Andrást meghívták Magyarország trónjára. Az, hogy az ő származása kétséges, azt már a kortársak is nagyon-nagyon erősen propagálták. A későbbi évszázadokban is felmerült ez a kérdés. Ugyanis II. András királyig kell visszalépkednünk az időben. II. András másodszor is megözvegyült, és 1234-ben harmadjára is megnősült. II. András ekkor már jó 60 év körüli férfi lehetett, ami az akkori viszonyok között egy idős embernek számított, viszont a felesége Esztei Beatrix, a ferrarai őrgrófnak a lánya, egy nagyon fiatal hölgy volt. Nem sokkal az esküvő után, néhány hónap alatt, viszont II. András meghalt. Beatrix királyné viszont ekkor már gyermeket várt. És itt volt ugye, itt merült fel az a kérdés, hogy hát annak a gyermeknek biztos, hogy II. András-e a nemző atya. Különösen ugye az idősebb hercegek, a későbbi IV. Béla király és Kálmán herceg, akik ugye II. András első házasságából születtek, ők soha nem ismerték el Beatrix gyermekét a testvérüknek. Tulajdonképpen II. András temetése után Beatrix királyné férfi ruhába bújva szökött meg Magyarországról, mert IV. Béla őrizetbe vettette, tehát fogságban akarta tartani. Így hát már Itáliában született meg Második András feltételezhetően legfiatalabb fia István herceg, ugye már a névadással és az Árpádok dinasztiájához akarták kötni a személyét, és ennek az István hercegnek a fia András. Tehát gyakorlatilag az az András, aki harmadik András néven vonul majd be a történelembe, második András királynak az unokája. Itt arról van szó, hogy negyedik Lászlónak nem született gyermeke, tehát egyáltalán nem volt semmilyen örököse, meghaltak időközben az ő testvérei is, tehát gyakorlatilag élő férfiági árpádházi leszármazott Andráson kívül nem volt. Nem volt más választás, mint hogy Andrásnak a személyét el kell ismerni, tehát el kell ismerni az ő tiszta származását. Természetesen ez nem ment mindenféle gond nélkül, ugyanis amikor András elindult Velencéből, akkor még élt negyedik László, menet közben gyilkolták meg, de ahogy meggyilkolták negyedik Lászlót, Európában több helyen kinyilvánították azt, hogy üres a magyar trón. Harmadik Andrásnak a trónigényét sem ismerték el. Többek között az osztrák herceg is pályázott a magyar trónra, illetve a pápa is magának tartotta fenn azt a jogot, hogy kinevezhessen valakit Magyarország trónjára. A pápa jelöltjei lesznek az Anzsúk, akik majd ugye a későbbiekben el is tudják foglalni Magyarország trónját. Ezzel szemben a magyar egyház, a magyar klérus viszont András herceget támogatta, de András tám útközben az osztrák herceggel is fogja, tehát őt Bécsben fogságra vetik, és Lodomér esztergomi érsek a saját megbízható embereit küldi értől, akik szerzetesek öltözve megszöktetik, tehát egy kémfilmbe élő jelenetek játszódnak le, ahogyan András herceget megszöktetik Bécsből, és áruhába bújtatva csempészik Magyarországra. Tulajdonképpen egy olyan negyedik László halála után egy olyan 2-3 héttel fogják megkoronázni harmadik Andrást. Tehát ez az ő származásának ez a kétségbe vonhatósága az, amely akár a kortársaknak, akár az utókornak is sok kérdést vetett fel. Valóban az országot az anarchia uralta ebben az időszakban. Itt már beszélhetünk arról, hogy azok az előkelők, azok a bárók, akik a hatalomból nagyobb-nagyobb szeletet tudtak maguknak lehasítani, egyre több és egyre nagyobb birtokadományokat kértek, követeltek és meg is kaptak, de gyakorlatilag egybefüggő teritoriumokat, egybefüggő birtokrendszereket építettek ki maguknak. A 70-es évek, az 1270-es évektől kezdve figyelhető meg a tartományúri hatalom kiépülése. Itt arról van szó, hogy különböző érdekcsoportok, különböző családok vélt vagy valós érdemeik alapján kikövetelnek birtokadományokat maguknak, és gyakorlatilag ezeket a területeket, ezeket az egybefüggő területeket teljesen függetlenül kormányozzák az uralkodó akaratától, nagyon sokszor fel is lázadnak a király ellen. Ennek a gyökereit ott kell keresnünk, amiről már korábban beszélgettünk, hogy akár a második András, akár a második András Imre király alatt meginduló birtokadományozás, illetve a tatárjárás után negyedik Béla is arra kényszerül, hogy a híveinek birtokokat adományozzon, hiszen ő egyedül király jövedelmeiből képtelen annyi várat felépíteni, mint amennyire szüksége van az országnak. Ezek a megadományozott előkelők, addig, amíg az adományozó él, tehát amíg közvetlen személyes hálával tartoznak az őket megadományozó királynak, addig igazából nagy gond nincsen. A probléma ott kezdődik, amikor a második-harmadik generáció kezd felnőni, aki már ebből a birtok komplexumba született, tehát a neki már semmi személyes hálálkodni valója nincsen az uralkodó személye felé, tehát ők már ugye úgy kezelik ezeket a birtokokat, mintha amely mindig is a sajátjuk volt, nem érzik kötelességüknek azt, hogy az uralkodót szolgálják feltétel nélkül, hanem igenis feltételekhez kötik ezt a szolgálatot, méghozzá komoly birtokadományokhoz és udvari tisztségekhez. András király uralkodásának idejére tulajdonképpen a borsák építenek ki egy viszonylag nagyobb birtokkomplexumot Észak-Kelet-Magyarországon, illetve a kőszegiek Nyugat-Magyarországon, illetve a mai Ausztria területén. A csákok ekkor vannak feljövőben, tehát a csákok a versenyben még itt egy kissé le vannak maradva, illetve a borsák Erdély és a Tiszántúl területén. András királynak tulajdonképpen ezeket a hatalmaskodó tartományurakat kellene megrendszabályoznia, az egyház ezt várná tőle. Viszont nagyon gyorsan kiderül az, hogy lehetetlen megrendszabályozni, lehetetlen leverni őket, muszáj felvenni az ő általuk elébe dobott kesztyűt, muszáj az ő játékszabályaik szerint játszani. András egyébként egészen jó diplomáciai érzékkel megpróbál egyensúlyt fenntartani. Uralkodásának első felében alapvetően a kőszegiekkel gyűlik meg a legtöbb baja. A kőszegi Henrik, illetve kőszegi Henrik fiai a legagresszívebb tartományurak, többször fellázadnak András ellen, többször fegyveresen zaklatják András híveit, Andrásnak magának is kell hadjáratot vezetnie Kőszeg ellen, tehát Kőszegvárat maga András király ostromolja meg, amire ugye a korábbi évszázadokban nem volt példa, hogy az uralkodó a saját országán belül a várat meg kelljen ostromolnia. Csákmenté, illetve a csákok a András uralkodásának első felében egészen lojálisnak tűnnek, tehát alapvetően Csák Máté erejét fel tudja használni András elég sokáig, míg végül is 1297-ben történik meg a végleges szakítás. Eddigre ugyanis megpróbálja András Csák Mátét is visszafogni, önmérségletre buzdítaná, és különösen pozsony, illetve a pozsonyi polgárok kapcsán fognak komoly nézeteltérésre bekerülni, ugyanis András király kiket tud felhasználni a tartományurak ellen. Egyrésztről ugye a papságnak a hatalmát, illetve az erejét, másrésztről pedig a városok. A városi fejlődés alapvetően a tatárjárás utáni időkhöz köthető, természetesen itt is az építkezéseket kell először is megemlítenünk, másrésztről pedig, ahogyan haladunk előre az időbe, az 1270-es, 80-as, 90-es években a városi lakosság vagyoni helyzete már olyan segítséget nyújthat a királynak, amit nem mellőzhet. Tehát a városi privilégiumok adományozása, amellyel a városok önállóságát, illetve a városok gazdagságát lehet növelni, ez mindenféleképpen a királynak létérdeke, hogyha szembe akar szállni ezekkel a gazdag és nagyhatalmú tartományurakkal, hiszen a városi seregeket nem tudja nélkülözni, a városok pénzbeli támogatását nem tudja nélkülözni. A Csák Mátéval tulajdonképpen itt a konfliktus forrása Pozsony, illetve Pozsony környéke lesz, amikor is András király több Pozsony környéki falunak ad olyan kiváltságot, hogy ezeknek a falvaknak a lakói beköltözhetnek Pozsonyba, és megkapják azokat a jogokat, amelyeket egyébként is élveznek a pozsonyi polgárok. Ez nyilvánvalóan Csák Máté érdekeit sérti, hiszen az ő birtokairól fognak elvándorolni az emberek. Többek között a borsákkal is meggyűlik harmadik Andrásnak a foga, ugyanis a borsák pedig elkezdik a 90-es évek közepén ostromolni a váradi püspöknek a fenesi várát. Erre ugye András király hadba hívja az embereit, a hozzáhű bárókat, és ő pedig a borsák adorjáni várát fogja megvívni. Tulajdonképpen annyi eredménye lesz ennek a hadjáratnak, hogy a borsák kiszorulnak Erdélyből. Tehát a borsák a Tiszántúlon fogják megtartani birtokaikat, és ekkor 1295-ben fogja kinevezni harmadik András Kán Lászlót erdélyi vajdává, akiről aztán majd hallunk, hogy ő sem tétlenkedik, és nem lesz rest szintén tartományúri hatalmat kiépíteni, ugye ő lesz az a tartományúr, akitől majd úgy kell visszavásárolni a koronát, hogy Károly Róbertnek legyen végre egy érvényes koronázása. De tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy András uralkodása azzal telik el, hogy megpróbál egyensúlyt teremteni az oligarchák között. Különösen érvényes ez a délvidéki oligarchákra, akik abszolút kettős játékot játszanak. Ők ugyanis a subicsok, a frangepánok, illetve a babonicsok földrajzi közelségüknél fogva támogatják az anzsuk trón igényét is. És ők egyszerre támogatják az anzsuk trón igényét, és egyszerre támogatják harmadik Andrást is, tehát ők mind a két félnek külségnyilatkozatokat tesznek, mind a két féltől kicsikarnak területi adományokat, és így közben a saját szakállukra szépen növelgetik a saját birtokrendszerüket, és mikor éppen milyen kedvük tartja, akkor úgy vonulnak hadba az egyik vagy másik fél ellen vagy mellett. Ami viszont András király uralmának egy nagyon meglepő fordulata az, hogy Magyarországra hozatja a rokonai többek között az anyját, Tomazina Morozinit. Ez a bizonyos Tomazina asszony egy velencei patrícius családból származik, és bizony Tomazina asszony nagyon és erős kézzel lát neki rendet tenni a délvidéken. Ő lesz a Szlavónia hercegnője 1292 és 96 között, amíg meg nem hal. És bizony férfi módjára ő veri vissza az utolsó tatártámadást a Szörényi bánságból, több ostromot végigvezényel, amelyben a fia ellen lázadó főurakat kell megbüntetni, tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon hasznos szolgálatokat tett a fia számára. Ez az epizód olyan szempontból érdemel említést, hogy korábban erre nincs példa, hogy egy asszony ilyen hatalomhoz jusson. Emlegettük már korábban második Béla feleségét, Ilona királynét, de az ő hatalma sokkal inkább informális jellegű, tehát ő a háttérből irányít. A döntéseket férfiak hozzák, vagy férfiak szignálják, ő csak a háttérben marad. Itt viszont Tomazina asszony okleveleket ad ki egyedül férfi közreműködése nélkül, egyedül ő maga, mint Tomazina Szlavónia hercegnője rendelkezik, tehát egy sokkal nyilvánosabb, sokkal nyíltabb és sokkal önállóbb politikát folytat, mint korábban az Árpádház nőtagjai. Ha már az egyházról beszélünk, akkor Lodomér esztergomi érseket kell kiemelnünk. Ez a nagyon tanult esztergomi érsek, aki nyugati példákat látva abban próbálja meg az ország bajainak az orvoslását elérni, hogy egy más típusú összefogást akar létrehozni. Tehát Magyarországon az egyház szerepe katalizátor abból a szempontból ebben az időszakban, hogy a bárók hatalmának, a hatalmaskodó bárók hatalmának ellensúlyozására megpróbálnak egy más típusú rendet felállítani. Emlegettük az előbb a városokat, de ami egy sokkal fontosabb réteg, akiket nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez a nemesek rétege, a szerviensekből kialakuló nemességnek, a kis nemességnek, a szegényebb nemességnek a rétege. Őket próbálnák meg bevonni az ország életébe, illetve az ország irányításába. Tehát az egyház mindenféleképpen a bárók hatalmát próbálja meg ellensúlyozni, illetve Lodomér nagyon jó diplomáciai érzékkel megpróbál közvetíteni a bárók, illetve András között, és megpróbálnák azt, hogy az egyszerű nemesség csatasorba állításával megtörni a bárók hatalmát. Erre a törekvésre utal tulajdonképpen mind az 1290. évi dekrétum, és az 1298. évi dekrétum is, amelyben két törvénynek tulajdonképpen a tartalma nagyon kevésben tér el egymástól. Az első törvényt a koronázás kapcsán adatták ki harmadik Andrással, ő az első ilyen uralkodó, aki a koronázáskor törvényeket bocsájt ki, amelyben ígéreteket tesz arra nézvést, hogy mi fog történni az országban. Itt jelenik meg először igényként az, hogy ne csak a bárok, ne csak a papok, hanem az ország nemesei is részt vegyenek az ország ügyeit érintő tanácskozásokban, ami már előrevetíti a későbbi nemesi rendi országgyűléseknek a képét. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Lodomérék valószínűleg nagyon tudatosan és nyugati minták alapján egy rendi formációt próbáltak meg meghonosítani Magyarországon. Ugyanebbe az irányba mutat az, hogy megpróbálják átvariálni a királyi tanács szerkezetét. Korábban a királyi tanácsban az ország főpapjai mellett a legelőkelőbb családok fiai vehettek részt, illetve azok a nemesek, azok az arisztokraták, akiknek udvari méltósága, udvari funkciója volt. Ezt olyan szempontból változtatnák meg ezek a törvények, hogy az ország püspökei mellett a megyei nemesség is képviseltetné magát a királyi tanácsban, tehát megint csak ugye a rendi parlamentek felé mutat ez a határozathozatal. Az egy másik kérdés, hogy mennyit tudunk, vagy mennyit tud harmadik András ebből megvalósítani. Sokkal több megalkuvásra és sokkal több politikai ügyeskedésre van szüksége, mint sem, hogy kivont karddal le tudja győzni ezeket a hatalmaskodó tartományurakat, de minden esetre ez egy nagyon fontos pont, hiszen a későbbiekben is még harmadik András uralkodás alatt több ilyen gyűlésre sor került, tehát úgy tűnik, hogy ez valamilyen szinten gyakorlattá is válik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben IV. László halálának időszakáról és harmadik András uralkodásának első éveiről beszélt dr. Kristóf Filona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Somosvári Eszter Anna. Köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Andrea Jovics, grafikus művészt, illusztrátort, akit felesége Rostás Bea szobrászművészt is elkísért a stúdiónkba. Egerben úgy gondolom, hogy nem kell bemutatni benneteket, hiszen alkotásaitokat több kiállításon láthatta az EGRI közönség, és a művészeti stúdiótok, ahol rengeteg gyermekkel és fiatallal foglalkoztok, szintén jól ismert a városban. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Andrea, hogyan kezdődött a pályafutásod? Mik az első emlékeid a művészetekkel, az alkotással kapcsolatban?
First of all, I should say that my mother is an artist as well, and she graduated art history, but all life she did in several different.
Először is el kell mondanom, hogy édesanyám is művész. Művészet történészként végzett, de számos területen kipróbálta magát, különböző művészeti ágakban. Dolgozott divattervezőként, sokat festett az utóbbi években, például freskókat. Így mondhatjuk azt, hogy nekem már egészen kiskoromban bemutatták az önkifejezésnek ezeket a formáit, és biztattak is, édesanyám különösen, de édesapám is. Úgyhogy mióta csak az eszemet tudom, rajzolok. Úgy alakult, hogy 6 éves koromra annyi rajzom volt, amiket az óvónők érdekesnek és jónak találtak, hogy felajánlották, hogy legyen egy önálló kiállításom az óvodában. Azt hiszem, ez a legkorábbi pont, amikor talán sejtettem, hogy ez lesz az én utam. Persze annyi idősen még nem gondolkodsz a jövőn, de a rajz mindig velem volt. Mindig rajzoltam más dolgaim, tevékenységeim mellett. Az iskolában az osztályom legjobbja voltam, tehát volt lehetőségem, hogy más területen is fejlesszem magam, és hogy tanuljak, és így tettem. Így aztán gimnazistaként nehéz is volt eldönteni, hogy merre menjek tovább, melyik egyetemen jelentkezzek. De a végén meghoztam azt a döntést, mielőtt még késő lett volna, és a Belgrádi Művészeti Egyetem alkalmazott művészeti karára jelentkeztem.
Hogy emlékszel vissza ezekre az egyetemi évekre?
University days were maybe in a way predictable because
az egyetemi napok elég kiszámíthatóak voltak bizonyos szempontból. Az alkalmazott grafika tanszéken voltam, aminek a vezetője az egyik hősöm, példaképen volt. A legjobb rajzok, amiket fiatal koromban láttam és szerettem, az ő rajzai voltak. Ráadásul a szüleimnek is jó ismerőse volt, és úgy általában is elég jó ismert arc. Szívesen jártam az óráira, mert vicces volt, és rengeteget tanultam tőle. Nagyon inspiráló kezdet volt ez, és azt hiszem, alaposan kihasználtam azokat az éveket a tudásom és tehetségem bővítésére és mélyítésére. Kutattam, elmélyültem más területeken is, nem csak a grafikában. Nagyon jó alapokat adott nekem később a munkámhoz.
To make researches in different different techniques, different mediums, and so on. And it gave me a pretty wide foundation for the work afterwards.
Az egyetemen már tudtad, hogy mi az a művészeti ág, amivel majd foglalkozni szerettél? Volt olyan álmod esetleg, amiről tudtad, hogy ezt biztosan meg akarod valósítani?
Drawing primarily was my my strongest ado, yeah, strongest card. I guessed some drawing would that involves drawing would be, but I wasn't sure what kind.
Mindig is a rajz volt a legjobb lapom, az adum. Szóval azt tudtam, hogy a rajz, de a grafika melyik területe lesz, azt még nem. Így aztán a több területen is kipróbáltam magam. Dolgoztam tervező grafikusként, reklámügynökségekkel, kiadókkal, filmkészítőkkel, színházakkal, látvány és díszlet tervezeket készítettem, de a legközelebb az illusztráció készítése, a könyvdizájn állt hozzám. Az egyetemen az alkalmazott grafikán belül erre szakosodtam. Könyvdizájn, könyvillusztrációk. Mivel 6-7 éves koromtól kezdve folyamatosan olvastam, megvan a kötődésem a könyvekhez. Illusztrátorként az elején volt bennem egy kérdés, hogy mennyit is kell az embernek a rajzban megjelenítenie, és mennyit kell az olvasóra hagynia, hogy azt ő találja ki. Mára már megtaláltam ebben az egyensúlyt. Nagyon sok dolog szeretné, hogy megjelenítsem egy-egy könyv esetében. Az a sok szép és érdekes könyv, amit elolvastam, tele rengeteg képpel, ami arra vár, hogy megrajzoljam. De nem akarom túlzásba vinni. Nem, hiszen a kutatások is kimutatták, hogy az olvasás folyamata az olyan az agynak, mint a testépítés. Az agysejtek erősödnek, fejlődnek az olvasástól, hiszen ez a sok kapcsolat a neuronok között erősödik, és nem akarom ezt elvenni az olvasóktól. Persze azt is tudom, hogy a fiatalabb generációk számára már nem ilyen fontos a könyv. Én ezt nagyon sajnálom. Sokat nem tudunk tenni ezzel ellen, mert annyi minden van körülöttünk, képernyő előtt vannak szinte születésüktől fogva. Nyilván megteszem, amit tudok, és igyekszem azoknak, akik szeretnek olvasni, egy kis pluszt, élményt nyújtani a szövegekkel teli lapok között az illusztrációimmal.
To offer them some enjoyment between the text pages, you know.
Egyetértek veled abban, hogy a könyv sajnos az nem a mai generációk médiuma, de ha arra gondolunk, hogy állandóan képernyő van előttük, tehát folyamatosan képeket kell lássanak, nézzenek, akkor hát ha az illusztrációid lesznek azok majd, amik miatt pont visszatalálnak a könyvhöz, az olvasáshoz.
Yes, yes, absolutely. That's why I don't only do illustrations for the books. I do many other things. Comic books.
Igen, ez is lehetséges. Ahogy említettem, nem csak könyveket illusztráltam, képregényeket is készítettem. Filmekben is dolgoztam, készítettem storyboardot rajzfilmekhez. Bár az animáló programokat nem ismerem elég jól, ez még egy terület, amit még nem fedeztem fel. De ki tudja. Talán lesz majd egy tanítványom, aki elsajátítja, amit én tudok, és tovább viszi azt, sőt tovább is lép. Mert nem kérdés, hogy ez a kor a képernyő kora. A könyv divatja múlt lett, és olyan kötődése a könyvekhez a mai generációknak nem lesz, mint amilyen nekem van, de nem adom fel. Sose lehet tudni. Hát, ha mégis.
Go that way and step forward because this is the age of screen absolutely and the book as a medium is old fashioned but
igen, a képernyőkora rövid, állandóan változó és új információk, üzenetek, képek kora, és tanárként én is azt látom, hogy nehezen merülnek el egy-egy feladatban, nehezen tudnak hosszabb ideig figyelni, koncentrálni egy-egy dologra.
attention span is so, became so short. I don't know. There are these scientific studies about it. I believe there will be some solution.
Igen, a figyelem, a koncentráció képesség nagyon lecsökken. Rövidebb ideig tudnak egy dologra figyelni. A kutatások is bebizonyították ezt. Beával a feleségemmel, amikor tanítunk, akkor nem csak technikákat igyekszünk megmutatni a gyerekeknek, hanem próbáljuk átadni az alkotás filozófiáját is. Vajon miért van szükség a művészetre? Miért fontos? Miért érezték úgy, hogy, és érezzük úgy ma is, hogy ezekkel az eszközökkel kifejeznünk kell magunkat és gondolatainkat? És főleg ők. Ők maguk miért érzik ezt? Minden tanítvánnyal egyénileg foglalkozunk, hogy megtalálja a saját hangját, útját, eszközét és kifejezésmódját. Mióta elindítottuk a stúdiót, több száz diák járt hozzánk, mindegyikük különböző képességekkel, igényekkel, tudással, tehetséggel rendelkezik, és mi igyekszünk segíteni nekik, megtalálja azt a kifejezésmódot, ami igazán az övé.
Different affinities, different wishes, different tastes and needs.
Amennyire tudom, több korcsoporttal dolgoztok.
You can say any age. Since we started with the span from 7 until the university.
Igen, nyugodtan mondhatod, hogy minden korcsoporttal, a 7-18-as korosztályjal kezdtünk, mert sokan jöttek felvételi előkészítőre. Ők megmaradtak, mert hála Istennek mindegyiküket felvették, ami nagy öröm számunkra. Voltak idősebb tanítványaink is, így aztán ezeket a foglalkozásokat esti kluboknak hívtuk, nőknek, férfiaknak, aztán elkezdtem óvodában is dolgozni, 3-6 éves gyerekekkel. Na, ez egy külön kihívás.
Hát persze, mert a kisiskolásokat, azokat már tudod instruálni, hogy mit rajzoljon, hogy hogyan rajzolja, de a kicsik mások, nekik még jobban megvannak a maguk elképzeléseik, vágyaik, és nehezebb őket rávenni, hogy úgy készítsenek el valamit, ahogy ezt kell.
Well, I found the way for those who wish to follow. Of course, I'm not pushy. I don't force anyone to do anything.
Pontosan így van. De megtaláltam a módját, hogy együtt dolgozzunk. Nyilván nem erőltetek semmit, nem rajzolunk olyat, amit nem nagyon szeretnének. De mivel jókedvűen alkotunk, ezért sok olyan kisrác is csatlakozik, aki lehet, hogy nem is szeret rajzolni, de részt akar venni egy vidám, csoportos tevékenységben. Vezetem a kezüket, pontosabban megmutatom a lépéseket, amiket ők ismételni próbálnak. Vonalat vonal után. Így egyszerűbb és hatékonyabb, mintha egy kézformát vagy rajzot mutatok nekik, és azt próbálják, mert nagyon tetszik nekik. Nehezebben tudják megrajzolni. De ha vonalról vonalra haladunk együtt, akkor könnyebben megy, és jobb az eredmény. Jobban örülnek neki. Néha még a szülők sem akarják elhinni, hogy bizony az gyerekük munkája. Az én gyerekem nem tud ilyet, csodálkoznak. Persze, nyilván nem egyedül, de követve a vonalakat, az ecsetvonásokat, a logikát, persze leegyszerűsítem a formákat, körökre, négyszögre, hullámvonalakra. Ezzel a módszerrel el tudják sajátítani. És ami nagyon jó, amikor megtanítják a másik gyereknek, egymás bátorítják, illetve ha én is megdicsérem őket, akkor utánozzák egymás munkáját is. Persze, nem mindenki csatlakozik hozzám, mert elég sok programjuk van az óvodában, és mint egy másik foglalkoztató vagyok ott velük, akivel más gyakorolhatnak. Sok dolguk van, mindig van valami dal, vers, amit meg kell tanulni, nálam nincs ilyen kötöttség. Igyekszem kapcsolódni a megadott témáikhoz. Például nemrég a vízvilág napja volt, így tengeri állatokat rajzoltunk.
Van nekik kívánságaik? Például rajzoljunk mondjuk cicát.
Absolutely, yeah. Many of them, and if I let them, it would come to maybe 2 or 3 things that unicorn, a princess, and a cat.
Persze. Igazából, ha a gyerekekre hagynám a választ, 3 dolgot rajzolnák mindig. Egy szarút, hercegnőt és cicát. De ilyenkor mondom, hogy a múlt héten már rajzoltunk 11 szarvút, most próbáljunk meg mást is. Nem csak egyszerű, hanem különleges állatokat is. Aztán, ha ezekkel megvagyunk, akkor összekeverjük őket, és megszületik például a csiga krokodil. A gyerekek nagyon szeretik ezt. Van, amikor lefagynak, például amikor szalvas agancsaira karácsonyfa díszeket rajzoltam, vagy a Mikulás hóember fejjel, akkor egy pillanatra lefagytak. Hogy most mi ez? Ahogy forognak a fogaskerekek, ahogy törik a fejüket, mi lehet ez? De aztán rájönnek, és nagyokat nevetnek. Próbálom szélesíteni a látókörüket, arra ösztönzöm őket, hogy bátran kísérletezzenek, és fejezzék ki magukat.
So I'm trying to break the norm sometimes, but also to teach them some basics and actually to make them feel free to experiment first of all.
Említetted már a stúdiót, amit Beával, a feleségeddel vezettek.
I believe that was maybe the third idea since we met. My wife Rastas Beata and I we met in Belgrade at the opening of.
Igen, ez volt a harmadik közös ötletünk, elhatározásunk. Mert amikor Belgrádban először találkoztunk egy közös barátunk kiállítás megnyitóján, az egész történetet hosszú lenne, úgyhogy nem részletezem, de amikor megpillantottuk egymást, már tudtuk egymásról, hogy ő az. A megnyitón a zenei rész után, amiben együtt vettünk részt, éreztük egymást energiáját a zenén keresztül, szóval amikor ennek vége lett, leültünk ott a terem közepén a földre, átölelve egymást, és az első kérdésem az volt, hogy lennél a gyermekeim anyja? És azt felelte, igen. A második, élnél velem Szerbiában? És erre is igent mondott, hogy ott egészen más tervei voltak, mert Törökországban készült a doktoriát csinálni, de mégis igent mondott. És miután ezeket megbeszéltük, akkor gondoltunk arra, mivel tudom, mennyire sok dologban tehetséges, énekel, táncol, szobrász, szóval annyi mindent tudunk ketten, arra gondoltam, hogy miért nem nyitunk egy művészeti iskolát, műtermet, mert ketten együtt mindent meg tudunk tanítani. Én 2D-ben, te 3D-ben, szóval szuper lenne. Így kezdődött, és kb. Másfél évvel később, 2018-ban meg is nyitottuk a műhelyt. Sokszor költöztünk, de a diákok száma mindig növekszik.
Let's kick ass. That was the beginning of, let's say, of idea of our school. And then very soon after that, maybe 1.5 years later, we started the school in the April. So now we changed the places several times, but the number of.
Hogyha valaki bemegy a stúdiótokba, hogyan kezdtek el foglalkozni vele?
They can draw, they can paint, they can sculpt in many many techniques. They can do if they don't wish any of that.
Aki bejön, kipróbál bármit, rajzolhat, festhet, szobrászkodhat, sok-sok technikát kipróbálhat. Készíthet kollázsokat, építhet valamit kartonpapírból, bármit, ami csak eszébe jut. Ki tudja találni a megvalósítást, neki is láthat. És mindezek mellett Beával tanulhatnak gipszből, agyagból, itongból szobrot készíteni. Persze a kőszobrászatot is tanítaná szívesen, hiszen a fő tevékenysége, de ahhoz sajnos nincs elég helyünk. Szóval nincs határ. Sokféle alapanyag és technika áll rendelkezésünkre. Néha ez megint gond egyébként, a bőségzavara. Nehezen tudnak választani, de segítünk természetesen. Van néhány gyerek, aki azért jön, mert szülei elhozzák, és ránk kicsit, mint babysitterekre gondolnak, ami nem gond, mert velük is szívesen foglalkozunk, és belőlük is megpróbáljuk kihozni a legtöbbet, a legjobbat. És persze ott a másik oldal, azok a fiatalok, akik úgy érzik egy a jövőjük, a hivatásuk, jönnek, akik felvételire szeretnék felkészülni, sokszor persze utolsó előtti, vagy épp utolsó pillanatban. Ilyenkor persze nagyon sok és sűrű az anyag, amit átadunk nekik, de arra van szükség. Szóval sok mindentől függ, hogyan fordulunk, illetve dolgozunk egy-egy tanítványunkkal.
For preparation for the university when it's or already too late or almost too late, so then you know program has to be very dense, you know.
Yeah,
very
you have to do everything. Fast.
So you know it all depends on many things and many conditions.
Kedves hallgatóink, Andrea Jovics grafikus művész, illusztrátorral készült beszélgetésünk első felét hallották. A következő részt 2 hét múlva sugározzuk ugyanebben az időpontban. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket,
és köszönöm Vozári Róbert kollégámnak is a segítséget, aki Andrea magyar hangja volt.
További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna. Thank you.
Kedves hallgatóink, megismételtük 2025-ben készült műsorunkat.
Csak egy kicsit engedj oda közelebb, hadd hallgasson, hogy dobba meg a szíved. Hogyha dobban, értem dobban, vajon, vagy míg élek, ettől kellett tartanom. Nem-e fogok elveszni az ég alatt, ha egy csillag sem mutatja az utat, s ha egyedül én akarok átkelni, érdemes-e, vagy jobb lesz inkább maradni. Jól van az út, a félsz is, mert néha félek én is. Ha nem tudsz már semmit, jól van az út. Jól van az úton megy most már végig, elengedni a régit. Csak a szívem adhatom, csak a szívem adhatom, csak a szívem adhatom.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vét